Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Koncert.
Szulák Andrea koncert lesz június 6-án szombaton este 8 órától a Margit szigeti szabadtéri színpadon az Élet az Úr címmel. Az Emerton és Máté Péter díjas énekesnő több évtizedes pályafutásának legizgalmasabb pillanatait eleveníti fel a felejthetetlen nyáresti koncerten. A dívát az előadáson a méltán ismert és elismert 1963-ban alakult és a hazai jazz kiemelkedő zenészeit felvonultató Studio 11 Ensemble fogja kísérni. Szulák Andreát hallják.
Izgalmas lesz ez a koncert. Igazándiból ennek volt egy megelőző eseménye. Másfél évvel ezelőtt az Erkel Színházban sikerült egy nagyon nagy sikerű bemutatkozása az én 40 éves pályafutásomnak. És az olyan jól működött, hogy a barátaim mozdulására újból nekiduráltuk magunkat, hogy csináljunk egy megismétlődést, és ennek lesz most a helyszíne, Margit szigeti szabadtéri színház, ami számomra nagyon fontos helyszín, mert több romantikus szállal is kötődöm hozzá. Egészen fiatal koromban már szerepeltem ezen a színpadon, és azóta is volt több olyan lehetősége, hogy ott szerepeljek. Nagy szeretettel készülök, lesznek vendégeim, nagyon kedves művész barátaim is elfogadták a meghívásomat. Bolf Kati, Verét Tamás és Molnár Ferenc Karamell lesznek a vendégeim. Az elmúlt évtizedek alatt elég sokféle dologban próbáltam jól teljesíteni. Azt gondolom, hogy van néhány olyan dal, van néhány olyan szerep, ami kicsit hozzám is köthető, és nyilván ezeket a közönség várja is. 9 évadon keresztül játszottam közel a Kaktusz virágát Revicki Gábor partnereként a játékszínben, és ebből is lesz az Opera Színházi szerepeimből is lesz a Pécsi Chicago előadásból is, ha már itt említhetek ilyeneket, úgyhogy elég színes.
Koncert.
Beethoven 200 mottóval hirdette meg 2026-27-es új évadát, a Concerto Budapest. 9 koncerttel emlékeznek meg a német zeneszerzőről, előadják az összes szimfóniáját és versenyművét, nagyszabású oratorikus műveit, a mindenki által ismert darabok mellett ritkán hallható különlegességeit is. Az egész éven átívelő bicentenáriumi sorozat 2027. januárjában kezdődik a Missa Solemnis előadásával. Beethoven halálának napján március 26-án, amely egybeesik majd nagypéntekkel, a Beethoven év egyik csúcspontjaként a Krisztus az Olajfák hegyén című oratóriumát szólaltatja meg a Concerto Budapest. A nagyszabású ünnepi sorozat 2027. novemberében zárul majd a Fidelio című egyetlen Beethoven opera koncertszerű előadásával. A zenekar ismert tematikus fesztiváljai mellett volt egyszer egy 20. század címmel új sorozat is indul, amely a század eleji Bécs, Schönberg, Berg, Webern és Mahler zenei világát helyezi reflektorfénybe. Az évad művésze Várjon Dénes zongora művész lesz, aki az évadnyitó koncerten Bartók harmadik zongora versenyének szólistájaként lép fel, de további hangversenyeken Beethoven, Mendelssohn, Mozart és Schumann műveket is tolmácsol majd. Világszerte elismert szólisták, mások mellett Alina Ibrahimová, Szergej Krilov és Frank Peter Zimmermann hegedű művészek, Dina Ivanova zongora művész, Robert Bartnek tenor és Cyril Dubois tenor lépnek színpadra a zenekarral. A hazai fellépők között szerepel többek között Baráti Kristóf hegedű művész, Berecz Mihály zongora művész, Perényi Miklós cselló művész, Sebestyén Miklós basszus, Várdai István cselló művész és Vashegyi György karmester. Az oratórikus művek megszólaltatásában legtöbbször a Nemzeti Énekkar és a Kodály Kórus Debrecen lesz a zenekar partnere.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
A Balaton nyáron is több, mint strandolás. Tanúhegyek és a magyar Stonehenge. Elfogultság nélkül mondhatjuk, hogy a Balaton felvidéki tanúhegyek a világ legszebb földrajzi formái közé tartoznak. Közülük is az egyik legemblematikusabb a 415 méter magas Szent György-hegy, amelynek néhol 30 méter magas, jellegzetes bazaltoszlopai orgonasípként sorakoznak a hegyoldalban. A tanúhegyek és a Tapolcai medence teljes látványáért látogassunk el a Halábhegyre, ahol a festői panoráma mellett az itt található szoborparkban is kedvünket lejjük. A helyiek az alahalápi Stonehenge-ként emlegetik, valójában két szobrász munkáját dicsérik, és bár nem ősi építmények, mégis ugyanazt a misztikus élményt tudják kiváltani a látogatóból, mint a dél-angliai monolitok. Az északi part egyik ékszerdoboza, a Szigligeti vár több mint 750 éve áll őrt a Balaton felett. Impozáns látványa miatt mágnesként vonza a turistákat. A látogató nem fog csalódni akkor sem, ha a mesés panorámáért mássza meg, ha a vár történelmére kíváncsi, netán gasztrokalandra vágyik. Az érdekesebb látnivalók közé tartozik a berendezett barokk konyha, a fegyvertörténeti kiállítás, valamint a bérces rend egyik kápolnája is, amely helyreállítása után visszakapta régi funkcióját. Népszerű a vár úgynevezett gasztroudvara is, a nyárestéket pedig koncertek színesítik. Másfajta, meghittebb élményt kínál a Balaton déli oldalán, a Somogyvámos határában eldugott kincsként megbújó Árpád-kori puszta templom. A bimbes-dombos szántótáblák között egy óriási falevélre emlékeztető földszigeten elterülő rom, égbetörő árvatornya, mint egyetlen mementó őrzi az egykori település emlékét, amelyet a török háborúk tettek a földszínével egyenlővé. Balaton lelle szőlőtőkék és pincészetek petyezte domboldalán. A Kishegyen közel 300 éve a szőlős gazdák védőszentjének ajánlott kápolna, a paraszt barokk tipikus képviselője uralja a tájat, pazar kilátást kínálva a túloldal tanúhegyeire. Nezde szoborpark. Balatonföldvár büszkesége nem csak különleges kilátópont, hanem egyfajta történelmi emlékhe is, amelynek gyógyító erejéről legendák mesélnek. A Szkíta Golgotának is nevezett helyen Attila, Koppány, a tátosok és más mondahősök faszobrait repítenek vissza az ősi időkbe. A Fonyódi Várhegy függőleges északi fala felett, a Szaploncai sétányon, a Keszthelytől egészen a keleti medencéig tartó balatoni kilátásban gyönyörködhetünk. A hegyoldal patinás villasora 130 éve kezdett kiépülni, már akkor a svájci Genf szépségéhez hasonlították. Túralapunkat érdemes a közeli tapolcai tavas barlangban zárni, ahol a város alatt húzódó 10 kilométernyi barlangrendszer egy részét csónakkal járhatjuk be. Az itteni látogatóközpont a karsztvidékek csodálatos világát is bemutatja. A cikk eredetileg a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Akár azt hiszed, hogy képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz. Lényegében ezzel a Henry Fordtól származó idézettel indítja útjára az olvasót a Növekedés kódja című könyv szerzője Várdi Zoltán. Azt írja, ez a kijelentés gyönyörűen rávilágít, milyen hatalmas a hozzáállás szerepe a siker elérésében, és szerinte talán sehol sem látszik ez világosabban, mint az értékesítésben. Ha az üzletkötést leküzdhetetlen akadályként éled meg, írja, akkor azzá is válik. Ha viszont a tanulás és a fejlődés lehetőségeként fogod fel az értékesítést, ezzel a szemlélettel hosszú távú sikerre számíthatsz. Mindjárt kiderül, hogy konkrétan kinek szánta a könyvet Várdi Zoltán, aki B2B értékesítési stratéga, és aki mögött 30 éves felsővezetői és vállalkozói karrier áll, de induljon ez a beszélgetés most azzal, milyen a vállalkozók, cégvezetők viszonya az értékesítéssel.
Én három kategóriába sorolnám a cégalapítókat, akikkel találkozom ezen a téren. Az egyik az, aki valóban azt gondolja, hogy annyira zseniális a terméke, hogy ezt magától felfedezik az emberek. Van az, aki elismeri, hogy fontos az értékesítés és a marketing, de nincs tapasztalata, nincs hozzáértése, tehát kicsit ilyen tanácstanul áll az egész kérdés előtt. És hát van, aki elismeri, tudja, de nem igazából látja azt, hogy hogyan lehet a kapcsolati tőkén kívül értékesíteni. Tehát az ismeretségi körben ugye szívesen beszélget a termékről, de hát azért nem egy hosszú távú stratégia, nem skálázható stratégia, és ezek miatt gondolom azt, hogy a legeslegfontosabb felismerés, amivel találkoznia kell a cég tulajdonosoknak, alapítóknak, az, hogy igenis nem csak fontos az értékesítés, de fontos, hogy hogyan értékesítünk, hiszen csak így fogjuk tudni igazából életre kelteni azt a vállalkozást, azt a terméket, amiről álmodozunk. A tapasztalatom azt mutatja, és most már több mint 200 céggel dolgoztam 26 országban, Európa szerte, ezzel a módszertannal, az a tapasztalatom, hogy igenis ezeket az első lépcsőfokokat meg kell járni, mert onnan tetted meg, hogy valóban azok a finomságok, amitől sikeres lesz egy termék, egy értékesítési folyamat, hogy mik azok?
Azt olvastam én, azt hiszem a könyvben is, de egy interjúban is kiemelte, hogy nagyvállalatokkal dolgozott, és az ott szerzett tapasztalatokat ötvözte a kisvállalkozásban megfigyelhető működési móddal. Ez miért célra vezető? Szóval miért nem jó vagy egyik, vagy másik?
Mind a kettőnek megvan a saját erőssége és jelentősége. A nagyvállalati kultúrában nyilván a struktúra, a kiszámíthatóság, a tudatosság, azok mind olyan tényezők, amelyektől működik egy nagyvállalat, és ugye én 20 évet lehúztam a nagyvállalati környezetben, és megtanultam ezeket a készségeket és képességeket. A másik véglet az a KKV szektor, esetleg ezek a startupok, technológiai cégek, akiknél igazából nincs meg ez a struktúra, hanem sokkal inkább a tettek mezére lépnek, és inkább a megvalósítás van fókuszban. Mind a kettőnek megvan az erőssége, az én felfogásomban ennek a kettőnek a kombinációja az, ami igazából ideális, mert sajnos a nagyvállalati világban gyakran találkoztam azzal a jelenlettel, hogy annyit tervezgettünk, hogy a végén elfelejtettük tevékenykedni. A másik véglet, hogy olyan gyorsan haladott előre egy cég, hogy elfelejtett megkérdezni magának, hogy jó irányba haladunk-e egyáltalán. Tehát én ezt a módszertant úgy alkottam, hogy a tervezés is, meg a megvalósítási képesség is együtt életre keljen.
Beszélnünk kell arról, hogy kinek szól konkrétan ez a könyv.
Kimondottan korai szakaszú, illetve saját kézben lévő KKV-knak, tulajdonosoknak írtam, mert ott érzem azt, hogy a legnagyobb igény van erre a típusú tudásra. Én azt látom, hogy náluk hiányzik ez a gondolatmenet, ez a szemléletmód, illetve ez a készség. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet fontos, vagy nem lehet hasznos értékesítőknek, akár tapasztaltabb cégvezetőknek, de azért alapvetően azoknak szól a könyv, akik az út elején járnak, és meg akarják érteni, hogy hogyan lehet tudatosan felépíteni azt a kiszámítható, hosszú távú számítható bevételt, amivel növekedni tudnak.
Ami szerintem az első meglepetés annak, aki outsider ezen a területen, amikor azt írja a könyvében, hogy nem a termékeddel kell foglalkozni, hanem a potenciális ügyfél problémájával.
Igen.
Ezen sose gondolkodik az ember szerintem.
Hát ugye ez az alapja, alaptétele az egész megközelítésnek, hogy az igénnyel foglalkozunk, és ami nagyon fontos, és ebben kevesen gondolnak bele, hogy szeressük meg a problémát, és ez furán hangzik, de akkor fogunk tudni igazából hatékonyan értékesíteni, hogy tényleg beleszeretünk abba az igénybe, ami megfogalmazódik az ügyfél fejében, hiszen akkor fogjuk átélni azt, hogy tényleg miért fontos az, hogy mondjuk nekem, most én nyilván üzleti szolgáltatás szempontból nézem, mint vezető, nekem fontos, hogy megfelelő módon férjek hozzá az adatokhoz a cégem belül, hiszen rengeteg különböző forrása van az adatoknak, különböző helyen van. Ha én döntést akarok hozni, akkor segítene egy olyan termék, amivel össze tudom szedni ezeket az információkat, és egyszerű módon áttekintem, és akkor adatok alapján tudok döntést hozni. Ha az ember ezt a típusú problémát a fejében megérti, és abból a szemszögből közelíti meg a termékfejlesztés is, meg az értékesítés, hogy erre a problémára én megoldást nyújtok, akkor sokkal, sokkal jobban és hatékonyabban fogja tudni elmondani a vevőnek, hogy miért is jó az a megoldás, amit én nyújtok erre. Tehát nagyon fontos, és ezért is nagyon elítélem őszintén szóval azokat az ajánlatokat, amik ugye a piacon közösségi médiában vannak, ahol ugye klasszikusan a 20 éves srác a narancssárga Lamborghinivel hirdetve elmondja, hogy ugye heti 2 óra munkával egy Facebook hackkel meg lehet gazdagodni. Ez nem arról szól, tehát én ezeket a típusú szerencse lovagokat nem tartom nagyra, és sokkal inkább azt gondolom, hogy olyan emberek és olyan cégekkel szeretek együtt dolgozni, akik bele szeretnek a problémába, amire megoldást szeretnénk nyújtani, és hosszú távon gondolkodnak, hiszen az lesz hosszú távon eredményes is.
Azt néztem itt a jegyzeteimben, hogy pontosan idézem, fókusz, struktúra és skálázás, ez a hármas egység, ami jellemző a könyvére, tehát ahogyan tagulódik a könyv, és azon gondolkodtam, hogy mivel ön gyerekként Amerikában volt, aztán említett, hogy dolgozott Londonban, és itt Magyarországon is értett, tulajdonképpen világpolgár, rálát különböző üzleti kultúrákra és különböző kultúrák üzleteire. Szóval mi a neuralgikus pont Magyarországon?
Ez a hármas tagolás, amit említett, ugye ez a fókusz, struktúra és skálázás, ugye ez a módszertanomnak tulajdonképpen a struktúrája, ez a, amit ugye angolul launch code-nak hívok, ugye ez a launch code, amit ugye magyarul növekedés kódnak fordítottunk le. Ez az, amit tulajdonképpen alapját képezi a módszertannak, amit tanítok és amit átadok az ügyfeleimnek is, és tulajdonosnak, vállalkozóknak. Ugye az a három pillér nem véletlenül született így. Tulajdonképpen mind a három pillér egy adott tipikus problémára ad választ, és ilyen szempontból nem látom azt, hogy nagyon-nagyon eltér Magyarországon, mint mondjuk másik országokban azoknál a cégeknek, akik mondjuk ebben a szakaszban vannak. Ugye a fókusz az arról szól, hogy legyen egy nagyon fókuszált ajánlatunk és üzenetünk a piac felé, hogy megértsék az ügyfelek, a potenciális vevők, hogy miért minket válasszanak. Tipikus probléma az, hogy ugye találkozom egy céggel, és megkérdezem, hát kinek szól a termék, azt mondja, mindenkinek. Na most az a baj, hogy mindenki nem vesz terméket, hanem egy személy vesz terméket, vagy szolgáltatást. Tehát minél jobban le tudjuk szűkíteni, és pontosan megfogalmazni, hogy kinek milyen problémáját oldunk meg hogyan, az egy sokkal eredményesebb lesz az a bizonyos zajon való áttörésben, amiről korábban beszéltünk. Tehát úgy szoktam mondani, ez a lándzsanek a vége, a hegye, ami áttöri a falat, ugye ez a fókuszált ajánlat. Az egy tipikus probléma. A másik tipikus probléma, hogy ugye, ahogy említettem korábban, nagyon kapcsolatalapú értékesítés zajlik, ami Magyarországon kiemelten benne van, hogy kit ismerek, ugye? És ez is egy olyan megközelítést feltételez, hogy mindig ott lesz valaki, akit ismer, aki majd megveszi, amit én árulok, csak hát sajnos nem így működik a világ. Nem beszél arról, hogy ezzel nagyon leszűkül a mozgástered. Tehát én a struktúra mentén azt értem, hogy határozzuk meg, hogy ki az ideális ügyfeled. Ha az megvan, és azt leírtuk, akkor keressük meg azt a módot, hogy ahhoz az ideális ügyfélhez eljussunk. És ugye általában az értékesítésben három értékesítési csatorna van, a direkt értékesítés, az, amikor mi elmegyünk, és direkten megkeressük azt a céget. Van a partnerségek, amikor más szervezetek, személyeken keresztül az ő hitelességüket, az ő elérésüket kihasználva jutunk el egy ügyfélhez, vagy a harmadik pedig, mikor bejövő érdeklődések vannak, ugye általában a social media, vagy valamiféle marketing akcióként minket keresnek meg. És mind a három esetben arról szól, hogy egy struktúra mentén haladjunk mind a három úton, és ki fog alakulni, hogy a három közül melyik az, ami legeredményesebb, melyik, ami kevésbé, mely, ami túl nagy ráfordítást igényel, tehát nem éri meg. Tehát ezek mind olyan döntések, amik ugye folyamat alatt kialakulnak. És a harmadik pillér, ugye ez a skálázódás, ez arról szól, hogy nyilván véges az embernek az energiai ideje, van egy pont, ahol már te, mint személy nem tudsz mindent csinálni, ezért fel kell skálázni a tevékenységedet, és itt van az a pont, ahol egyrészt egy nagyon világos keretrendszer mentén, célok mentén meghatározod, hogy mit szeretnél elérni, követed azt, hogy a különböző tevékenységek közül mi az, ami működik, mi az, ami nem, tehát adatok alapján méred, és utána pedig egy csapatot építesz, aki ugye kiegészíti a te tevékenységedet. És ez a három pilláros rendszer az, ami együtt választ ad azokra a problémákra, amikkel leginkább találkozok a vállalkozókkal való együttműködés során.
A növekedés kódja. Értékesíts úgy, mint a legsikeresebb vállalkozók. Várdi Zoltánnal beszélgettünk szemléletformáló, gyakorlatias könyvéről. A könyv a Partvonal kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.